Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat egy ilyen forró napi eseménysorozat után, ami ma történt itt a Székelyföldön. Arra értem a forró eseménysorozatot, hogy 2,5 évi várakozás után Klaus Johannis államelnök ma Hagita és Kovászna megyébe látogatott. Első látásra a naptárra pillantva az ember azt hinné, hogy uborka szezon van, a parlament nem dolgozik, amúgy csendes víz partot mos helyzet uralkodik jelen pillanatban a belpolitikában. De mint a mai műsorban is hallani fogják, ez egyáltalán nincs így. Klaus Johannis államelnök ma Székelyföldre látogatott, és pár nap múlva, pontosabban szombaton, Orbán Viktor magyar miniszterelnök tart előadást a ma kezdődött 28. Tusnádfürdői Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében. Úgyhogy van előzmény, van esemény bőven, amire érdemes odafigyelni, és tájékoztató műsorainkban, a rádióújságban mi is igyekszünk önöket napirenden tartani mindazzal, ami a helyszíneken történik. A mai naprakész műsorban viszont a román államelnök székelyföldi látogatásának eseményeit, annak következtetéseit vonjuk le. Kitérünk a Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében sorra kerülő előadások fontosságára, illetve természetesen, hogy nem hagyjuk ki a tegnap indult európai védelmet jogainknak elnevezésű online aláírásgyűjtési kampánynak a fontosságára, illetve hát mindarra, ami továbbiakban következhet. Vendégünk a mai műsorban Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke, akivel a következő beszélgetést pár perccel adás kezdés előtt sikerült rögzítenem, ugyanis az ügyvezető elnök úr továbbra is részese az államelnök székelyföldi látogatásának mérleg megvonási kampányában, és csak akkor ért rá ezt a beszélgetést lebonyolítani. Úgyhogy nagy tisztelettel köszöntöm a mai naprakész műsorban Porcsalmi Bálintot. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
Amúgy az ön neve nem jelenik meg a tudósításokban, de figyelemmel követte, és talán a közelben is volt a Klaus Johannis államelnökkel lezajlott mai eseménysorozat kapcsán. Nos, arra kérem önt, hogy az első következtetéseket akkor vonja is le. Hogyan sikeredett ez a látogatás?
Ott voltam az első csíkszeredai úgynevezett fórumon, és aztán később részt vettem egy szűkebb körű megbeszélésen, ahol a három székelyföldi megye elnöke, illetve a municipiumi polgármesterek vettek részt. Én azt gondolom, hogy 2,5 év után elérkezett az idő, mikor Klaus Johannis államfő meglátogatta a Székelyföldet, ami egy örvendetes, üdvözlendő tény, én azt gondolom. Mi folyamatosan azt mondtuk, hogy számunkra a párbeszédnek, a folyamatos és akár intézményesített párbeszédnek nincsen alternatívája, hiszen mi nagyon jól tudjuk, hogy mi bármit akarunk, azt egyrészt valaki meg kell hallgatni, azt valakinek meg kell hallgatnia, másrészt pedig partnereink kellenek a román többségben. Én azt hiszem, hogy ebben az értelemben egy előrelépés történt. A kollégák elsőben az önkormányzatból elmondták és bemutatták igazából a valós, reális helyzetet azzal kapcsolatban, hogy mi is történik Székelyföldön, milyen problémája van a magyar közösségnek, nem az idealizált képről beszéltek. Sokszor élesebben is fogalmaztak, ami én azt gondolom, hogy teljesen helyén van. És hogyha csak arra térnék ki, hogy milyen konkrét eredménye volt ennek az egynapos látogatásnak, akkor két dolgot emelnék ki. Elsőben azt, amit kértünk, és amit kértek a RMDSZ-es önkormányzati vezetők, az egyrészt egy stratégiai partnerséget a román állam és a magyar közösség között, egy úgynevezett kisebbség-többség egyességet, egy új társadalmi szerződést, valamint azt is, hogy az államelnök határozottan lássa el azt a mediátor szerepét, ami neki amúgy jogosítványa, és határozottan álljon ki akkor, amikor magyar ellenes hangulatkeltés történik.
Amúgy a stratégiai partnerséggel kapcsolatos igény az többször felmerült, akár Kelemen Hunor szövetségi elnöknek a Kotocsonyi palotában tett látogatása alkalmával, viszont eddig konkrét reagálása nem volt az államelnöknek erre a felvetésre. Most valami erőlelépés történt.
Én azt gondolom, hogy itt most láttam ennek a stratégiai partnerségnek a helyi önkormányzati viszonyát, és azt is láthatta, hogy az, amit mi akár Kotrocsenyben, akár Bukarestben, a parlamentben, akár, ha úgy tetszik, magasabb szinten képviselünk, azt a helyi önkormányzati emberek, a helyi emberek is pontosan ugyanígy látják, és pontosan ugyanígy képviselik. Itt én azt gondolom, hogy ma elsőben a második találkozó egy nagyon őszinte párbeszéd volt. Én ezt értékeltem, hogy ez egy fontos előrelépés. Azt az államelnök úgy fogalmazott, hogy ezeket a dolgokat neki meg kell emésztenie, és de én talán hajlandóságot látnék abban, hogy ebben a kérdésben is fogunk valamikor előrelépni. Most, hogy mondjam, nem vagyok én feltétlenül, vagy nem örvendek feltétlenül, vagy az én lelkesedésemnek is vannak korlátai, hiszen láttuk, hogy az elmúlt két és fél évnek milyen története van. Várjuk meg, hogy ez hogyan fog alakulni.
Először szólalt meg az államelnök magyarul, köszöntette a vendéglátókat, akik viszonozták az udvariasságot, és németül is köszöntötték az államelnököt, viszont felvetődött a román nyelvnek a nem megfelelő ismerete a két megyében, amit az államelnök külön hangsúlyozott, hogy boldogulás szempontjából a jövőre való tekintettel ez nagyon fontos lenne. Felmerült-e a különleges román nyelv oktatásnak a kérdése, és tájékozott-e egyáltalán Klaus Johannis ebben a kérdéskörben?
Én azt gondolom, hogy ami a román nyelv oktatását illeti a magyar iskolákban a magyar gyerekeknek, ez egy közös pont, mindenki egyetért ezzel. Sőt, az RMDSZ önkormányzati képviselők, mind a két megyei tanács elnök is hangsúlyozta ezt a kérdést, és mindenki azt sürgette, hogy azokat a megoldásokat, amin évek óta dolgozunk, amelyek ott vannak, egyrészt a tanügyminisztériumban, másrészt pedig a parlamentben, hogy a román nyelvet különleges státusú nyelvként, ha úgy tetszik, külön tantervel, speciális tankönyvekkel tanítsák, ennek lesz eredménye. Nem tudom, hogy mennyire tájékozódott az államfő ebben a kérdésben, viszont ez egy olyan probléma, amit mindenki hasonlóan lát. Mi ezen dolgozunk, és például legutóbbi eredményként elmondhatom, hogy a parlament az ülésszak, a tavaszi ülésszak végén ugye elfogadta azt a törvénymódosítást, azt az oktatási törvénymódosítását, amely lehetővé teszi azoknak a magyar gyerekeknek, akik külön tanterv szerint tanultak magyarul, hogy megkülönböztetett, külön típusú érettségit és képességvizsgát tegyenek, tehát ez is egy fontos lépés ebben a kérdésben.
Ez mind rendben van, csak éppen, hogy Klaus Johannis államelnöknek a kihirdetésére vár ez a törvény.
És ez tudom, így van, én azt gondolom, hogy ez meg fog történni.
Az etnikai alapú autonómia kérdésére is térjünk ki, mert hogy ez is elhangzott, nem találja a szerencsés dolognak ezt Klaus Johannis államelnök, viszont az önkormányzati vezetők és elsősorban Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök azt hangsúlyozta ki, hogy végső soron ők nem etnikai alapú autonómiát kérnek, hanem igenis határozottan az önállósulási irányzatnak a konkrétumait, mind közigazgatási területen, mind pedig a saját szülőföldön való boldogulás szempontjából. Hogyan reagált erre az államelnök?
Ez így van, ezt többször szinte mindenki elmondta, hogy az, amit mi kérünk, az nem etnikai autonómia, hanem egy területi autonómia, egy olyan autonómia forma, egy olyan széleskörű decentralizáció, amely több hatáskört, jogosítványt ad a helyi önkormányzatoknak, a helyi hatalomnak, pontosan azért, hogy jobban igazgassák a helyi közösségek dolgait. Ezt nagyon sokféleképpen és nagyon sokszor ma elmagyaráztuk az államelnöknek. Itt elsősorban azt mondtuk, hogy az a modell, hogy azok a modellek, amelyek Európában működnek, lásd a dél-tiroli modell, amelyet azt gondolom, hogy az államelnök pontosan ismer, nem kérünk más, mint egy ilyen működő modellnek a Románia meghonosítását is. Úgyhogy ebből a szempontból a mi álláspontunk elég világos volt, és hát az államelnök erre különösebben nem reagált. Ő azt mondta, hogy ő nem ért egyet az etnikai autonómiával, mi pedig azt mondtuk, hogy nem is etnikai autonómiáról van szó. Tehát volt egy ilyen, úgy fogalmazhatnék, hogy egy ilyen párhuzamos elbeszélés.
Ugyanez volt a tapasztalata azzal a kényes kérdéssel kapcsolatosan is, hogy ugyebár többször nemzetközi fórumok előtt Klaus Johannis aztán megette, hogy a romániai kisebbségek helyzete példaértékű idehaza. Gondolom, hogy ezúttal azért szembesülhetett olyan dolgokat, hogy hát nem egészen így van, ahogy ő állította. Sikerült-e valamelyest a nézetét, a nézőpontját megváltoztatni az államelnöknek?
Nekem személyesen úgy tűnt, hogy igen. Tehát most nem azt mondom, hogy az államelnök rosszul tájékozódott, de itt most első kézben tapasztalhatta ezeket a nagyon apró problémákat. Az önkormányzatunk vegzálását, a különböző ügyek problémák elakadását, azt, hogy a saját önkormányzatainkat pontosan az állami intézmények gáncsolják rengeteg kérdésben. És ez mind-mind olyan kérdés, amely a közösségnek a fejlődését átolja egyben. Ma erre rengeteg példát látott, hallott az államelnök. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Én azt hiszem, hogy talán részünkről ez is volt az egyik legfontosabb célja ennek a látogatásnak, hogy egy reális, nem egy idealizált képet kapjon az államelnök a helyi közösség életéről, és természetesen azokról a kemény problémákról is, amelyikkel itt ez a közösség él, és amely ezt a közösséget foglalkoztatja.
Az is elhangzott az utólagos nyilatkozatokból, mind Antal Árpád, mind pedig Tamás Sándor részéről, ha jól mondom, hogy kihangsúlyozták azt, hogy Hargita és Kovász nem egyék a román állam mostoha gyermekei. Ezt elismerte valamelyest Klaus Johannis államelnök is, és külön felhívta a figyelmet, hogy ezen a területen is fontosak az infrastruktúrális befektetések. Nos, ilyen tekintetben mennyire sikerült mondjuk a mostoha gyermek fogalmát az államelnöknek úgy szalonképesen kifejezni, hogy ezután, ezentúl azért erre is figyeljenek?
Hát nyíltan egyenesen, itt elsősorban, ami az infrastruktúrát illeti, nem az államelnöknek a jogosítványa, hogy ezt megoldja, ez elsősorban a kormányi és a helyi önkormányzati. Itt, ami a mostoha gyerekséget illeti, itt nem csak arról volt szó, hogy milyen az infrastruktúrális fejlettsége ennek a régiónak, hanem az is, hogy például a közösséget mennyire tisztelik, vagy mennyire tisztelik egyenjoguként a többségi közösséggel egész Románia szinten, tehát az erre is vonatkozott a mostoha gyerekség. Mint ahogyan elmondta mind a két önkormányzati vezető, és talán mindenki, hogy ez a közösség, mi itt akarunk élni, mi nem akarunk menni sehova. Tehát mindenkinek, és nekünk az elsőben a legfontosabb érdekünk az, hogy ez a közösség, ez a vidék, ez a Székelyföld fejlődjön, és ehhez keresünk mi partnereket. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy ez a román többség nélkül nem fog menni. A román többséggel szemben ezt nem lehet elérni. Ezért volt fontos, hogy azt kértük az államelnöktől, hogy elérkezett tötteje annak, akár a 2018-as centenárium kapcsán, hogy megerősítsük, vagy ha úgy tettük, új alapokra helyezzük ezt a román-magyar kisebb többség viszonyt, és egy új társadalmi szerződést és stratégiai partnerséget kössük a közösség és az állam között.
Azt említette az előbb, hogy nem az államelnök hatáskörébe tartoznak ezek a kérdések, viszont volt rá példa, hogy kényes kérdések felmerülésekor, igenis, Klaus Johannis beült a kormányülésekre a miniszterelnök mellé, és a kabinetvezetőktől megoldási javaslatokat kért. Ilyen esetre lehet-e esetleg számítani a jövőben?
Eddig nem láttam arra precedenst, hogy beült volna például, és kérte volna az Észak-Erdély autópályát, hogy most mondjak egy példát, vagy az azonnali megépítését, vagy miha baromi megépítését. Nem tudom, hogy az államelnök ilyen szinten tud ezekbe a kérdésekbe, vagy akar ezekben a kérdésekbe beleszólni. Mindenféleképpen véleménye van, és állást foglal ezekben a kérdésekben, de hogy most ő konkrétan mit tud és mit akar tenni, ezt nem az én tisztem megítélni.
Hát mindenképpen az is elhangzott a találkozót követő nyilatkozatokból, hogy mindenki kíváncsian várja, hogy milyen konkrét lépésekre kerül sor a továbbiakban. Vonjunk le néhány következtetést. Az önök véleménye szerint hasznos volt ez a látogatás 2,5 év után, és konkrétan milyen hozadéka lehet Bukarest részéről?
A párbeszéd, a tárgyalás az mindig hasznos, én azt gondolom. Nem lehet ettől eltekinteni. Így ezért, vagy ebből a szemszögből ítélve én fontosnak és hasznosnak tartom ezt a mai látogatást. Amint jó volt, én azt gondolom, és ami hasznos volt számunkra is, de az államelnöke számára is az, hogy, hogy nagyon jól éz, az akár néha élesen is artikulálni tudtuk a legfontosabb problémákat. És a harmadik pedig szerintem ennek a hozadék az az, hogy az államelnök is láthatta, hogy, hogy az itteni közösségi vezetőek partnerek akarnak lenni, nem a románok ellen, hanem a magyar közösségért akarnak lenni, és végzik a dolgokat minden nap ezért a közösségért. Tehát, hogyha a legfontosabb hozadékát akarom levonni, vagy következtetéseit ennek a találkozónak, akkor ezek lennének.
Megváltozott-e valamelyest a véleményük a látogatásról azok után, hogy korábban azért Kelemen Hunor szövetségelnök is többször kijelentette, hogy várhatóan kampánylátogatás lesz Klaus Johannis székelyföldi
látogatása?
Ezt azért
nem mondanám, hogy radikálisan megváltozott a véleményünk, hiszen ilyen jellegű, ha úgy tetszik, protokollból és ígérgetésekből azért láttunk már eddig is. Én azt hiszem, hogy meg kell várni, hogy ennek a látogatásnak konkrétan milyen következő lépései vannak. Mi elmondtunk, hogy milyen problémákkal küzdködünk, mit akarunk. Most az államfőn is a sor, hogy ő is mondjon valamit ezekről olyan formában, ami nem merül ki általánosságokban.
Az a tény, hogy ellátogatott először a csíkszerdai ortodox katedrálisba, majd azt követően a csíksomjói kegytemplomba, a csíksomjói ügynek az UNESCO elé terjesztése tekintetében várható előrelépés. Meghatódott egyáltalán az államelnök? Milyen visszajelzések voltak?
Aki az államelnököt ismeri, vagy látta, az tudja, hogy nagyon lehet leolvasni az arcáról meglepetést, vagy meghatódottságot. Ezt nem tudom így most megítélni. A csíksomjói kegytemplomnál is a kollégák elmondták, a ferencesek is, és az RMBS-ek is, kollégák is tájékoztatták az államfőt arról, hogy mi történt az UNESCO kapcsán, hogy pontosan a román állam, a minisztérium, a kulturális minisztérium blokkálta azt, hogy Csíksomjó felkerüljön az UNESCO örökségvédelmi listájára. Erre se érkezett helyben válasz, hogy akkor most mi a következő lépés, és hogyan tudja ezt az államelnök megoldani, vagy akarja. Én azt hiszem, hogy ennek az egész látogatásnak elsőben tájékozódás jellege volt, illetve a részünkről mi próbáltuk minél inkább megfogalmazni a gondjainkat, problémáinkat, azaz mi is tájékozódunk az államelnököt. Azt hiszem, hogy a megoldásokról, vagy várható megoldásokról beszélünk, azok is fognak jönni.
2,5 év van még hátra a mandátumából, pont felénél tart az államelnök, várható-e folytatás, hogy még visszajön valamikor Székelyföldre?
Hát ez elsősorban az államfőtől függ, részünkről a párbeszéd lehetőség és tovább együttműködés lehetősége mindig is nyitott.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Porcsalimi Bálint, ügyvezető elnök úr, a beszélgetés első részében megpróbáltuk vázolni és következtetéseket levonni Klaus Johannis államelnöknek a mai székelyföldi látogatásáról, de nagyon fontos esemény következik pár nap múlva, szintén Székelyföldön. Nyitott a kapuit a 28. Tusnádfürdői Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amelynek keretében majd szombaton Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz a díszvendég és előadást is tart. Össze lehet-e hasonlítani e két jeles politikus látogatását, illetve hát szó esik majd arról, ami történt ma a péntek esti hagyományos miniszterelnöki találkozón a pártok képviselőivel?
Az kétségkívül, hogy most egy hétig Székelyföldön van a médiának a figyelme. Gondolom, feltételezem, hogy ez az államfő látogatás és szóba esik a miniszterelnöki vacsorán, nem tudom ezt most előrevetíteni. Az viszont biztos, hogy ez egy olyan időszak, amikor egyrészt székelyföldi, de a magyar közösséget érintő fontos kérdésekről is lehet beszélni, és ki kell használnunk ezeket az alkalmakat.
Engedje meg egy személyesebb kérdést. Ön fogja képviselni az RMDSZ-t ezen a miniszterelnöki vacsorán, vagy Kelemen Hunor szövetségi elnök is teszi tiszteletét?
Kelemen Hunor szövetségi elnök szokta a szövetséget mindig ezen a vacsorán képviselni, úgyhogy ez nem lesz idén másként sem.
Az a tény, hogy korábbi években az RMDSZ politikusai távol maradtak, nem vettek részt ilyen nagy számban, mint idén a nyári szabadegyetem munkálatain, és nem tartottak előadást, ez szemléletváltásra utal?
Én úgy értékelem, hogy van egy új helyzet, van egy új politikai realitás, az tény, hogy az elmúlt években az RMDSZ és a magyar kormány, illetve hát beszéljünk egyenesen a Fidesz és az RMDSZ viszonya javult. Ilyen pillanatban egy azt tudnám mondani, hogy egy működő partnerség van a két politikai szervezet között. Ez mindenféleképpen hozzájárult ahhoz, hogy jelentős számban részt fognak venni RMDSZ vezető képviselők és tisztségviselők a tusványoson. Illetve a másik tény az is, hogy sok olyan kérdés és fontos téma vetődik fel majd tusványoson, ahol én azt gondolom, hogy az RMDSZ véleménye fontos, sőt akár esetekben megkerülhetetlen, ha csak gondolok az oktatásra, olyan nyelvhasználatra, gazdasági kérdésekre, de miért ne az épp hétfőn elindított, vagy útjának indított Minority Safe Pack európai jogvédelmi akciónkra. Én azt hiszem, hogy ezekben a kérdésekben az RMDSZ-nek mondandója van, és ott kell lennie.
És előadásokat is kell tartania, viszont ennyi jeles kollégája rég nem vett részt, mármint az ügyvezető elnökség és jeles politikusok, hanem általában a helyi parlamenti képviselők vagy önkormányzati vezetők tették tiszteletüket. Úgyhogy mindenképpen ez nyitásként értelmezhető, többek között ön is, ha jól számoltam, 3 előadást tart a nyári szabad egyetemi
műszakon. Igen, ez így van.
Mennyiben lesz vitára alkalom ezen előadások kapcsán, mert hogy nem csak önök, hanem további kárpát-medencei jeles politikusok is úgymond ringbe szállnak, és bizonyára, hogy azért nem mindenkinek a nézőpontja lesz egyforma bizonyos témakörökben.
Én úgy fogalmaznék, hogy ez egy normális párbeszédnek lesz a kerete, lehetősége. Természetesen vitára is sor kerülhet, miért ne? Én szeretem a vitákat, nem szoktam elzárkózni ezektől, és én bárkinek a véleményét, meglátását figyelembe veszem, tiszteletbe tartom, ahogy azt gondolom, hogy a vitapartnerek is azt teszik majd velem szembe, vagy az én gondolataim, az én meglátásaimmal, úgyhogy teljes mértékben a kollégák is nagyon nyitottan, őszintén mennek tusványosra, és el szeretnénk mondani a mi véleményünket, illetve vannak olyan új elemek, új információk is, amikre azt gondolom, hogy a táborlakók, illetve a média, aki ott lesz, azokra tőlünk lesz kíváncsi. Most, hogy például egy nagyon konkrét dolgot mondjak, én nekem az egyik előadásom pontosan a Minority Safe Pack-ről fog szólni, ahol újdonságokkal fogunk jönni, illetve megpróbálok rávetíteni, vagy rámutatni arra is, hogy most akkor európai szinten ugyan néz ki ez a kezdeményezés, mi várható. Azt gondolom, hogy ezek jó alkalmak ezekről beszélni. Nem csak viták lesznek, azt gondolom, hanem ugyanakkor ezek szakmai megbeszélések is.
Kedvenc témáját is ismét terítékre teszi a kampány témát, és ha jól vagyok értesülve a programból, ha jól értettem, akkor 2018-as kampányról fog előadást tartani. Romániában 2018-ban sem lesz választási kampány. Ez utalás a magyarországi kilátásokra?
Hát ez nem utalás, hanem ez egy konkrét téma. Igen, a magyarországi kampányról is fogok beszélni, vagy ha úgy tetszik, véleményt fogok mondani, de elsősorban arról is az lesz a szerepem, hogy elmondjam, hogy esetleg a magyarországi kampánynak milyen kihatásai vannak, voltak, lehetnek Erdélyben, illetve melyek azok akár technikai gondok és problémák, amelyekkel jelen pillanatban azok küzdködnek, azok a kettős állampolgárok, például levélben kell szavazniuk, hiszen ez egy nagyon nehézkes és úgy is mondhatnám életidegen az itthoni választók számára, tehát többek között nem csak a kommunikációról, de akár a választás technikájáról is fogunk beszélni, remélem.
Engedjen meg egy másik kényes kérdést. Korábban azért elég sok nyílvessző csere volt a néppárti vezetőkkel, most pedig úgy tűnik, hogy csendesedett a viszony, és nem bántják egymást. Közeledés tapasztalható a háttérben, vagy egyáltalán nyílt színen is a két politikai terület között?
Nem tudom. Mi megpróbálunk a saját dolgainkkal foglalkozni, és a közösség dolgaival. Most megmondom nagyon őszintén, hogy nem tudom, hogy az Erdély Magyar Néppárt az elmúlt időszakban pontosan mivel foglalkozott. Nekem pénteken lesz egy délelőtti kerekasztal beszélgetésem a néppárt ügyvezető elnökével, Dóros Tiborral. Lehet, ezek a kérdések is felszínre fognak jönni. Nem látok én, most megmondom őszintén, külső túlságos közeledést. Én sokkal inkább egyfajta lemaradást látok a néppárt részéről, még kommunikációban is nem beszélek a munkáról.
Csak azért kérdeztem meg, mert visszautalnék arra, hogy a korábbi években valószínűleg, hogy az elmegyesedett viszony miatt nem vettek részt nagy számban a nyári szabad egyetemis diáktábor munkálatain, de akkor ezt a témát is zárjuk le. És végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban arról ejtsünk szót, hogy ugyebár látogatások ide, látogatások oda, táborok ide, táborok oda, népszerűsíteni fogják a tusványos keretében is a Minority Safe Pack online aláírásgyűjtési kampányt, de hát ez tegnap indult el Kolozsváron, és aki megteheti, az az internet segítségével alá is írhatja. Nos, ezzel a fontos eseménnyel kapcsolatosan kérnék újabb információkat, és arra is külön kitérnék, és megkérem önt, hogy térjen ki pontosabban, hogy mit is rejt maga ez az aláírás, online aláírási kampány, és mennyi időbe telik, úgymond.
2013-ban indította el ezt a kezdeményezést az RMDSZ a Dél-tiroli néppárttal, ami arról szól, hogy egy olyan európai törvénycsomagot kezdeményeztünk, amely kötelezővé válhat a tagállamoknak, és amely a kisebbségek jogait védi 9 területen, most erre nem fogok kitérni. Ennek a folyamatnak a következő lépés az az volt, amikor idén áprilisban ezt a kezdeményezésünket az Európai Bizottság napirendre tűzte, úgymond jegyezte, és ettől a perctől kezdve ketyeg az óra, ami azt jelenti, hogy Európa szerte 1 millió aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy ezt a kezdeményezést érdemben tárgyalja az Európai Bizottság. Mi pedig azt találtuk, hogy év végéig 250 ezer aláírást gyűjtünk Erdélyben. Na most ennek az első része, ennek az első fázisa pontosan most hétfőn kezdődött, hiszen egy újdonságról is van itt szó, mert Romániában nem lehet online aláírást gyűjteni, hiszen csak papíron, nagyon jól tudjuk, választások előtt, petíciós kampányokba, bárhol. Viszont az Európai Bizottság engedélyezi az online aláírást, és ezért indítottuk el már a nyáron az interneten keresztül történő támogatását ennek a kezdeményezésnek, mert hogyha megnézzük például ezt a honlapot, ezt a felületet, nagyon hamar rájövünk, hogy nagyon egyszerűen és nagyon könnyen tölthető, jóval könnyebben amúgy, mint a papír alapú ív, a jogaink.eu honlapon, vagy honlap alatt találja meg bárki, bármilyen érdeklődő, lehetséges, potenciális támogató ezt az ívet. 3 percbe kerül ezt kitölteni, néhány személyis adat szükséges, és interneten keresztül ezt már Brüsszelben az Európai Bizottságnál egyből jegyzik az aláírást, a támogatói aláírást. Azért is mondom, hogy újdonság, mert nálunk még az emberek nem vannak, vagy voltak internetes petíciók, de úgymond hivatalos internetes aláírásgyűjtés nem történt. Most a nyári időszakban inkább erre fogjuk hangsúlyt fektetni. Azért is jó ez azon túl, hogy egyszerű, mert interneten keresztül ma már jobban lehet népszerűsíteni, könnyebben megy az információ, és tényleg csak egy klik az egész, és bárki ezt a kezdeményezést tudja támogatni. Számunkra nagyon-nagyon fontos, még egyszer mondom, számunkra, nem az RMDSZ számára feltétlenül, hanem az egész Erdély magyarságnak, és mindannak 60 millió európai embernek, aki Európa szerte kisebbségben él, hiszen végre történelmet írhatunk, és az Európai Unió döntéseket, törvényeket dolgozhat ki az őshonos nemzeti kisebbségek érdekében is.
Azokat az embereket se ijesszünk meg, akiknek nincsen internetes hozzáférésük, mert hogy ez az első lépés, de fizikai aláírásgyűjtés is, kampányra is sor kerül szeptembertől. Nos, mikor indul ez az újabb lépés?
Nagy valószínűséggel szeptember elején indítjuk a fizikai aláírásgyűjtést, tehát ajtóról ajtóra, kollégákkal, munkatársakkal, de bárki, aki ebben szeretne segíteni, elindulunk és felkeresünk minél több magyar embert, aki ezt tudja támogatni, és aztán később már nem csak magyar embereket, hanem fontos része lesz a kampányunknak, hogy megszólítsunk olyan románokat is, akik ezt a kisebbségi kérdést normálisan közelítik meg, hiszen fontos nekünk őket is megszólítani és meggyőzni. Úgyhogy ez szeptemberben indul, de addig is bárkinek lehetősége van a jogaink.eu honlapon néhány perc alatt aláírni ezt a kezdeményezést.
Én arra is megkérem külön, hogy azért többször elhangzott már, de ismételje meg, hogy mi is a végcélja ennek az egész folyamatnak, azok után, hogy a kezdeményezők a luxemburgi bíróságon nyertek. És mi a végcél? Tehát az 1 millió aláíráson kívül végül is mi az a nagyon-nagyon fontos cél, ami ránk is vonatkozik.
Tehát amennyiben, és amennyiben én nagyon bizakodó vagyok, hogy az 1 millió aláírás összegyűr, ennek legkésőbb jövő év áprilisáig kell összegyűlnie. Miután ez az 1 millió aláírás összegyűl a különböző tagállamokból, ezeket az aláírásokat összesítik, ellenőrzik, ezek körülbelül 3 hónapos periódus. Mi azt látjuk, úgy mérjük be, hogy amennyiben ezek az aláírások rendben lesznek, akkor az Európai Bizottságnak kötelezően kell tárgyalnia ezt a kezdeményezést, és ami számunkra a legfontosabb az, hogy jövő év szeptemberétől, talán októberétől megkezdődött a tartalmi politikai munka, azaz a jogalkotás. Magyarán azoknak a törvényeknek a kidolgozása az Európai Bizottságban, vagy az Európai Parlamentben, amely az őshonos nemzeti kisebbségeket védik. Hogy mire gondolok, például ezzel a törvénycsomaggal tudnánk azt elérni, hogy az anyanyelv használat, a szimbólum használat szabadon történjen, és akár úgy is, hogyha ha egy tagállamban nem engedélyezik, akkor uniós törvényként kötelező legyen ez, az egyenlő bánásmód, média használat, a különböző forráselosztás. Tehát van rengeteg olyan pozitív, számunkra fontos kitétele, amelyen azt gondolom, hogy nagyban tudna változtatni. Én azt nem is véletlenül fogalmaztam azt, amikor azt mondtam, hogy történelmi jelentőség lehet, hiszen az Európai Unió bele tud ebbe a kérdésbe szólni, és tudja ezeket a kérdéseket rendezni. Tehát ha úgy tetszik, mi most Európára várunk, rajta a sor, hogy segítsen nekünk, és védje meg azokat a kisebbségi közösségeket, akik hosszú évszázadokon keresztül gazdagították az európai közösséget.
Engedjen meg egy párhuzamot itt a beszélgetés vége fele közeledve. 2018 az mind Románia számára, és ezek szerint akkor az európai kisebbségek számára is nagyon jelentős év lesz. Most ezek a kérdések a mai találkozón is Klaus Iohannis államelnökkel felmerültek. Azt is tudjuk, hogy Románia a Minority Safe Pack perben a kezdeményezők ellen foglalt állást. Változhat-e a szemlélet, ha sikerül az aláírásokat összegyűjteni, és az Európai Bizottság asztalára tenni, és kötelező törvényeket hozhat-e Brüsszel a kisebbségvédelem tekintetében éppen 2018-ban, ami azért mindenki számára itt Romániában kényes év lesz.
Ez így van, tehát nem csak kényes, én úgy is fogalmazhatnám, hogy akár veszélyes is lehet a mi közösségünk számára, hiszen olyan nacionalista vagy szélsőséges hangok is elszabadulhatnának jobb projektek híján, ha úgy tetszik, ami a mi közösségünk megbélyegzésére irányulna. Én azt hiszem, hogy munkával, meggyőzéssel, párbeszéddel igenis lehet eredményeket elérni. Amúgy ma pontosan az egyik pont, egy nagyon konkrét pont, például a Marosvásárhelyi iskola esetének az említése mellett, az pontosan az volt az államnak számára, ezt mondtuk el, hogy ez nincsen rendben, hogy az állam bizonyos intézményei ezt a kezdeményezést folyamatosan akasztják, támadják, amikor mi az égett egy világon a többségi közösségtől nem akarunk elvenni semmit, micsupán a saját jogainknak a védelmét kérjük az Európai Uniótól. És pontosan erre kértük az államelnököt is, hogy igenis éljen a moderátori, éljen a mediáló szerepében, hogy ezeket a, ha úgy tetszik, állami igyekezeteket is azért valamelyest fogják vissza. Mert ez nem egy rossz dolog, ez számunkra fontos, a románoktól pedig semmit nem veszel.
Hát bízunk benne, hogy végül is belátják a tisztelt államvezetők is ezt a kérdést, és elmozdulás történik pozitív irányba e tekintetben is. Tisztelt Porcsalmi Bálint, ügyvezető elnök úr, köszönöm önnek a tájékoztatást, további jó munkát és sikeres tevékenységet kívánok.
Köszönöm a lehetőséget.